Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bézs Rádió hallgatóit. Engem Gerő Péternek hívnak, ez pedig a Szia Tanár úr című műsor, amely páratlan heteken, kedden 17 órától, majd ismétlésként csütörtökön este 23 órától és vasárnap reggel 8 órától jelentkezik. A Szia Tanár úr műsor arról szól, hogy megismerjünk, megértsünk valamit, amiről hol sajnos, hol szerencsére a legtöbbünknek nincsenek személyes tapasztalatai. A mai vendégem Vadas János, coach és személyiségfejlesztő, házassági vállalkozói és kispapa tanácsadó. A mai műsor alcíme pedig a közoktatás megélhetést ad, az önfejlesztés vagyont. Kedves Vadas János, tisztelettel és szeretettel köszöntlek a Rádió Bézs stúdiójában.
Szervusz Péter, jó estét kívánok és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Kedves János, amit itt elmondtam rólad bemutatkozásként, ennek egy része érthető, egy részét őszintén szólva én sem értem egészen tisztán. Te ezeknek a területeknek mindegyikéhez olyan magas szinten értesz, hogy tanácsokat tudsz adni belőlük?
Olyan szerencsésnek érzem magam, hogy a coachként nem kell tanácsokat adnom az embereknek, én vagyok az az ember, aki fölteszi azokat a kellemetlen kérdéseket, amiket az emberek nem szeretnek hallani. Viszont ezek a kérdések segítenek abban, hogy tovább lendüljünk egy életszakaszon. Általában az emberek úgy működnek, hogy van egy gondolat, van egy, nem is tudom, filozófiánk, amik eljutatnak bennünket egy életszakaszban az addigi csúcsra, és utána ez a gondolat kipukkadt, kifúj, és már úgy érezzük, hogy ez a gondolat nem visz minket tovább. Ez lehet egyfajta kommunikációs módszer, hogy kifejezzük magunkat, ez lehet mondjuk egy érzelem kifejezés, és akkor az ember elakadhat a párkapcsolatában, vagy a munkájában, és a coach az, aki segít föltenni azokat a kérdéseket, hogy átlendüljünk egy új életszakaszba, egy új gondolattal, friss lendülettel.
Tehát arról van szó, hogy megyünk a magunk útján, és időnként, mintha lelassulna a lendület, azt hiszem, ilyent mindenki átélt már életében, és akkor te olyan ember vagy, aki segíteni tud abban, hogy valaki ismét magára találja?
Igen, mai modern szóval mondhatjuk azt, hogy ez kicsit olyan, mint az edzés, hogy csak nem az izmainkat edzük, hanem a személyiségünket. Kicsit fölnövünk a következő életszakaszhoz, és ebben nem árt, hogyha van mellettünk valaki. Egyébként a coachok nem csinálnak semmi olyat, amit az emberiség eddigi 6000 évében ne csináltak volna más emberek, csak akkor eddig úgy hívtuk őket, hogy madárjós, meg sámán, meg rabbi, szerzetes, bölcs, törzsfő, egyébként bölcs apák és bölcs anyák is. Egyszerűen a léleknek vannak működési mechanizmusai, és hogyha ezt megismerjük, akkor tovább tudjuk lendíteni magunkat.
Azt mondod, hogy ezt kérdésekkel csinálod, akkor ez mégsem olyan, mint a varázsló meg az edző, aki előír valamiféle gyakorlatokat. Bocsánat, lehet, hogy nagyon értetlenül kérdezek, de lehet, hogy most még kevésbé értem a dolgot, mint amikor elkezdted megmagyarázni.
Bárcsak lenne varázspirula, vagy valamilyen módszer, amivel könnyen tovább lendülhetnénk, de ilyen a coachok zsebében vagy tárházában sincsen. Az önismeret az, ami segíti az embert abban, hogy például egy életének egy alakadását megfejlődje. De hogy ne beszéljünk már ilyen rébuszokban, mondjunk egy példát. Párkapcsolati tanácsadással is foglalkozom, jön egy pár hozzám, akik világéletükben nagyon-nagyon összehangoltan voltak együtt, sokáig is jártak, sokat utaztak, élvezték az életet, és aztán ennek rendje és módja szerint összeházasodtak, és nagyon jó volt az életük, megszületett az első gyerekük, és valami elromlott. És azzal jöttek hozzám, hogy nézzünk már rá egy kicsit külső szemmel, hogy mi tudott tönkre menni abban, ami ilyen nagyon élvezetes volt, akkor, amikor egyébként a világ legjobb dolga történt velük, megszületett a közös gyerekük. És ez a coachnak a dolga, hogy kicsit tükröt tartson az embereknek, kicsit más szemszögből nézzenek rá a párkapcsolatukra, jelen esetben párkapcsolatra, és ez tud segíteni.
Tehát arról van szó, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket esetleg önmaguknak is fel kéne tenniük. De ez hónapokig tartana, vagy meg sem történne, mert elsodor az élet. Te egy pillanatra leállítod az időt, és fölteszed ezeket a kérdéseket. Aztán majd ők megtalálják a válaszokat.
Nagyjából erről van szó, igen.
Jól értelmezem, hogy ez a különbség a coach és a tanácsadó között?
Igen, a tanácsadóra mondhatjuk azt, hogy valamelyik területnek a szakembere és szaktudásából kifolyólag tud tanácsokat adni, ami azt jelenti, hogy ezt a fajta sémát, amit a tanács tartalmaz, azt kell majd kivitelezni. A coach nem így működik, teljesen ellentétes az alapállása. Ki vagyok én, és honnan tudhatnám azt, hogy az ügyfeleimnek, neked, vagy bárkinek mi az a megoldás, ami be fog válni? Ezért teszek föl kérdéseket, hogy azt derítsük ki, hogy az ügyfélnek mi lesz az ő megoldása. Legyen például valaki, aki a 30-as évei elején mondjuk az első életközepi válságával küzd, vagy egy pár, aki elakadt a gyerekvállalás után az életében, vagy esetleg valaki, aki a karrierjében van elakadva, és szeretne váltani, de még egyedül nem tudta meglépni ezt a fontos döntést.
Ha jól fogom fel azt, amit mondasz, akkor ez azt jelenti, hogy ha ő valami elakadást érez, és még abban sem biztos, hogy váltani szeretne, csak egyszerűen szeretne tisztában lenni a saját helyzetével és lehetőségeivel.
Így van. Van most egy ügyfelem, egy hölgy, aki azzal jött, hogy ő nem is tudja, hogy mi lenne az a konkrét cél, amin dolgoznánk. A coaching az akkor hatékony, hogyha az elején megállapodunk abban, mi az a cél, amin dolgozni fogunk, mit fogunk változtatni. És ő erre nem tudott válaszolni, és menet közben derült ki, hogy tulajdonképpen ő nem is új szakterületet szeretne, hanem a saját vezetői stílusának a megtalálásán dolgozik.
Tehát vezetőként tevékenykedik, úgy érzi, hogy ez nem kellően hatékony, vagy nem kellően sikeres, és ez az ő problémája.
Igen, úgyhogy vezetői képességeiben és készségeiben fog most ő fejlődni, és úgy néz ki, hogy ez lesz az ő útja, hogy vezetőként most már önazonosan tudjon úgy működni, hogy az hiteles legyen, hogy az professzionális legyen, neki is jól essen, és a kollégáinak is jól essen.
Valamit még mindig nem értek. Valaki abban kér tőled segítséget, hogy a vezetői készségei fejlődjenek, hatékonyabbak legyenek, önazonosak legyenek. Valaki más a vállalkozásában, megint más abban, hogy a házasságát, vagy a leendő házasságát hogyan szervezze úgy, hogy az zökkenőmentes legyen. Hogyan tudsz mindezekhez hozzászólni? Hogyan tudsz mindezekbe belekérdezni? Elképzelni nem tudom, hogyha hozzád fordulnék, hogy a magam korában az életemet merre vigyem tovább, akkor te meg tudnád mondani, vagy tudnád segíteni, hogy én most űrhajós legyek, vagy Fókai Domár, vagy mit tudom én, csöndes nyugdíjas a sarokban.
Az űrhajóst ajánlom, mert abban van perspektíva Magyarországon.
Nagyon úgyhogy köszönöm.
Na, ezeket nem szoktam ajánlgatni az ügyfeleimnek, mert ahogy mondtam, nekem nem kell tanácsot adnom, és nem kell kitalálnom az ügyfelem helyet, hogy neki mi lesz a legjobb. Önismerettel dolgozunk, megnézzük, hogy mitben vannak a tehetségei, tudásai, tapasztalatai, amiben ő esetleg előre tud lépni, és aztán ezek majd segítenek megtalálni a választ.
Ez azt jelenti, hogy olyan kérdéseket teszel föl, hogy ő kénytelen legyen egyre konkrétabban megfogalmazni, hogy mi az, ami zavarja, és mi az, ami...
Így van, így van. Én nem vagyok mindennek a szakértője. Én annak vagyok a szakértője, hogy az emberekben a személyiségük hogy dolgozik. Én nem fogok tudni mindenkinek segíteni, és amikor én úgy érzem, hogy a kompetencia határaimhoz érkeztem, ezt mindig meg is szoktam beszélni az ügyfeleimmel, hogy eddig tartott az én segítők tudásom és tehetségem, hogyha tényleg elérjük ezt a pontot, és akkor van olyan kollégám, aki ezt át tudom irányítani. Van, akinél végig tudom vinni a folyamatot, szerencsére ez a jellemzőbb, és ez a több, de akinél meg úgy érzem, hogy már nem én vagyok a kísérője az útján, akkor ezt őszintén vállalva
Tehát valaki például szerződött veled arra, hogy legyen 5-1,5 órás beszélgetés, és te a harmadiknak a végén azt mondod, hogy eddig tudtál eljutni.
Igen. Mondok egy példát. Karrierem elején én főleg magánemberekkel foglalkoztam, és az életük általános elakadásaiban coacholtam őt, és jött hozzám egyszer egy vezető, aki meg a vezetői készségeit akarta. Ez még évekkel ezelőtt volt fejleszteni. És akkor én még nem rendelkeztem azokkal a tudásokkal és kompetenciákkal, így egy pár alkalom után megbeszéltük, hogy olyan szakemberhez kell fordulni, akinek ebben már nagyobb tapasztalata van. Az évek során én viszont ezeket megtanultam, és most már sok módszerem van, és széles a tárházam abban, hogy vezetőket is coacholjak, illetve vezetőfejlesztő tréningeket tartsak. Most már ebben el tudok boldogulni.
Ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, és én most őszintén szólva arra gondoltam, hogy ha tartanánk pár perc zenés szünetet, utána arról kérdezgetnélek, hogy melyek azok az élethelyzetek, amikor valakinek érdemes fontolóra vennie, hogy hozzád forduljon. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. Yeah. Kedves hallgatóink, ez itt a Rádió Bézs, Szia Tanár úr című sorozata, a vendégem pedig Vadas János, coach, személyiségfejlesztő, házassági vállalkozás és kispapa tanácsadó, aki a zene előtti beszélgetés szakaszban azt mondta, hogy a személyiség működése az, amit ismerni kell, és ennek kapcsán tud ő segítséget nyújtani a hozzáfordulóknak. Bevallom, nem igazán értem, mi az, hogy a személyiség működése, és egyáltalán a személyiségfejlesztés. Hát nekem van egy személyiségem, és ha több lenne, az egy betegség volna, attól félek. Úgyhogy muszáj erre rákérdeznem.
Könnyebbé válik a dolog, hogyha mondhatok egy pár példát. Például az nagyon érdekes kérdés, hogy milyen dolgoktól félünk, hogy megyünk bele egy konfliktusba, hogyan kezeljük azt, mikor kerüljünk el egy konfliktus, és mikor állunk bele. Mi van akkor, hogyha kimerültünk, hogyan töltődünk vissza? Inkább a magányos tevékenységek töltenek föl, vagy inkább a szociális tevékenységek? Hogy reagál? Milyen mintákat hozunk magunkkal az őseinktől, vagy a fölmenőinktől? És ezekből mi az, amit ismétlünk, és mi az, amit esetleg érdemes volna újra gondolni? Ezek azok a kis személyiségbeli működések, amikre rá tudunk nézni más szemszöggel, kicsit kívülállóként, és a coach feladata, hogy tükröt tartson az ügyfelének abban, hogy látod, te egy ilyen és ilyen szituációban így viselkedsz. Mondok egy példát. Bizonyos helyzetekben valaki nagyon konfliktuskerülően tud viselkedni. Mondjuk a munkájában nem annyira, de a magánéletében pedig inkább igen. És akkor mi van akkor, hogyha otthon is érdemes volna beleállni egy pár szituációban? Mondok egy példát. Például a gyerekekkel kapcsolatban, gyereknevelési területen nagyon sok szülő már kifáradt, túlvállalja magát, nem számíthat külső segítségre, és ezért kényelemből, fáradtságból, tapasztalatlanságból, bizonyos konfliktusokban nem megy bele a gyerekével. Holott ez a gyerekre is személyiségfejlesztő hatással volna, hiszen a gyereknek szüksége van gátakra, vagy inkább mondjunk kereteket. Ezek között a keretek között érzi magát a gyerek biztonságban. Ő persze meg fogja próbálni a kereteket lebontani, kísérletezik vele, erre van kitalálva.
Hogy másképp tapasztalná meg, hogy hol vannak a keretek, mint hogy elmegy a keretekig?
Ez nagyon érdekes egyébként. Ha megnézed, hogy a gyerekek hogy viselkednek játszótéren, akkor vegyünk egy belvárosi példát, például a Rumini játszótérnek van 4 határozott fala. Na ott biztos lehetsz benne, hogy a gyerekek elmennek a falig, rámásznak, feszegetik, alig várják, hogy a szülők rájuk szóljanak, hogy ne csinálják, akkor persze megsértődnek, hogy miért van rájuk szólva, de mégis biztonságban érzik magukat. De ugyanezt kipróbáld a normafánál, ahol hatalmas, szabad területek állnak rendelkezésre a gyerekeknek, ott nem mennek olyan messze ám a játékoktól, vagy a szüleiktől, hiszen nem tudják, hol vannak a határok. Na most ugyanezeknek a határoknak a mentális része is megvan, meddig szabad húzni a szüleimet, meddig szabad még ellenkezni. Fontos, hogy a gyerek találkozzon a határaival, hogy megismerje ezeket, mert ez segíti, hogy egyik életszakaszból a másikba lépjön.
Kicsit elkanyarodtunk az eredeti kérdéstől. Ha jól fogom fel, arról van szó, hogy beszélteted azt, aki hozzád fordul, kiderül, hogy melyek azok a helyzetek az otthonában, a munkahelyen, vagy akárhol, ahol nem hatékonyan működik, nem érzi jól magát, nem érzi úgy, hogy a helyén volna, és megpróbálsz rájönni arra, hogy ezeknek hol van a gyökere az ő korábbi tapasztalataiban, a gondolkodásmódjában, a viselkedés modelljeiben. És tulajdonképpen erről tájékoztatod őt, ez az, amiről úgy beszélsz, hogy tükröt tartasz elé, hogy jöjjön rá, hogy mit miért csinál úgy, ahogy csinálja.
Igen.
Jól értelmezem? Hogy...
Jól értelmezed. A lényeg a tudatosság. Mondok egy példát itt is. Vannak nagyon kreatívan működő emberek, akiknek az agya arra a rugóra jár, hogy mindig valami újat kitalálni, valamit megalkotni, valami izgalmasat megélni, munkában is megalkotni az újat, az magánéletben pedig kipróbálni valami újdonságot. És hogyha ez mondjuk párosul humán beállítottsággal, az emberek támogatásával, akkor ezeket az embereket könnyen behúzza egy olyan szituáció, hogy túlvállalja magát a munkába. Azért, mert mondjuk megszólítja a feladat, mert segíteni szeretne, vagy a kettő valahol találkozik. És a coachnak az a feladata, hogy ezt a tükröt megtartsa. Haló, te a személyiségedből fakadóan, ami egyébként rendben van, képes vagy arra, hogy túlvállald magad. Hány olyan éjszakát tudsz összeszámolni, amikor este dolgozol? Ja, hogy ez ezért van, hogy én... És amikor rádöbben, hogy egyébként a természetéből fakad, akkor például a szemrehányások, vagy a magát ostorozó magatartást abba lehet hagyni, sőt, van egy ismerősöm, aki földmérőként dolgozik, de a habitusa őt nem erre predesztinálja. Megtanulta, jól is csinálja, de sokkal jobban állna neki valami alkotó tevékenység, és már ha évek óta szenved a munkájában, nem elégíti ki, ez egyenes út a kiégéshez.
Igen.
És hogyha viszont olyan munkát tud vállalni, ami a személyiségehez jobban passzol, ami föltölti őt, és intellektuálisan, esetleg még fizikailag is, vagy lelkileg is, akkor azon a munkaterületen sokkal jobban tud teljesíteni, akár hosszú éveken át. Ez azért is fontos, és itt szeretnék egy felkiáltó jelet tenni, a kedves hallgatók is nem árt, ha tudják, hogy tavaly 2018-ban Németországban népbetegségé nyilvánították a kiégést. Ezt értjük? Tehát, hogy ez egy szörnyű adat, ez az elidegenedett társadalomnak egy hozott, generált, mesterséges, de létező betegsége problémája, tönkre tesszük magunkat a munkahelyen, pusztán abból az állapotból, vagy abból az alapállásból kiindulva, hogy elmegy az ember dolgozni, mondjuk jó esetben tanul az ember valamit, elkezdi azt a munkát végezni, szerencsések tényleg, amik a képzettségüknek megfelelően dolgoznak, de mondjuk elfárad, már nem az érdekli. Útközben rájött, hogy tulajdonképpen az ő érdeklődése mindig is más volt, de mondjuk a családi mintái arra predesztinálták, hogy az egész család orvos volt, te is az leszel. Az egész család ügyvéd volt, te is az leszel. És szabad ezeket a mintákat például fölülírni, szabad új utakat bejárni, csak hogyha ezekről nem gondolkodunk, hogyha ezek a kérdések nincsenek föltéve, akkor sodródunk. És manapság nagyon sok ember sodródik. Igazából olyanok vagyunk, mint a Matrix című filmben a kis bioelemek, hogy nem mi irányítjuk a saját életünket. Akkor tudjuk a kezünkbe venni a saját életünknek a kormányát, hogyha tudatos döntéseket hozunk meg, ha reflektálunk önmagunkra. És ebben tudnak segíteni, igen, coachok, tudnak segíteni pszichológus kollégák, tudnak segíteni bölcs családtagok, akiknek már van elég élettapasztalata. Úgyhogy, és az a vicces, hogy egyébként mielőtt ilyen nagyon elidegenedetté vált a társadalom, előtte kulturálisan, vallásilag, népszokások támogatásával megvoltak az ember életében azok a kis próbatételek, fejlődési pontok, aminek a követelménynek, ha az ember megfelelt, akkor hirtelen több lett. És ezek is segítettek abban, hogy az embernek a gondolkodása fejlődjön és egy magasabb szintre lépjen. Ma már ezekből sokkal kevesebb van, és hogyha az ember erre nem fordít elég energiát, vagy nem törődik vele, akkor sodródni fog a helyett, hogy megélni a saját életét.
Kérlek, ne vedd rossz néven, de megint egy hajszálnyi ellentmondást érzek abban, ami elhangzott. Részben azt mondod, hogy az embernek, hát tulajdonképpen ezt fejezted ki, hogy időről időre végig kellene gondolnia, hogy hol is tart, merre felé halad, és a döntéseit mi motiválta valójában.
Hát igen, mint a GPS, hogy vannak olyan életszakaszok, ahol az újratervezésnek meg kéne történnie.
Nagyon jól tudjuk, hogy a holdrakéta sem úgy megy, hogy kilövik, aztán elmennek aludni, és majd csak megérkezik.
De tényleg űrhajós leszel, Péter, a végén.
Pillanatonként ellenőrzik, hogy a jó pályán van-e, és rengeteg módosítás, rengeteg helyesbítés van abban a pályában, semmi gond nincs ezzel. Ugyanakkor hivatkozol azokra a korábbi időkre, ahol az, hogy valakinek milyen az indítatása, nagyon nagy mértékben meghatározta, hogy milyen lehetőségei vannak egyáltalán. Hát ezt énekelték ballagáskor, hogy filiszter leszek magam is. Szóban se jött más, mint hogy valamilyen pályán elindult, és az lesz. Vagy a szülők foglalkozását folytatja, vagy ehhez hasonló. Most meg nem lehet számlálni, hogy hányféle lehetőség van előttünk. Valójában a gyerekeinket föl se tudjuk készíteni, mert sejtelmünk nincs, hogy mire ők felnőnek, addigra milyen lehetőségeik lesznek. Hogy jön ez össze azzal, hogy a korábbi időkre, meg akár tapasztalt és bölcs hozzátartozókra hivatkozol? A bölcs hozzátartozó ma a 10 évvel ezelőtti tapasztalat alapján nem tud mit mondani.
Ez igaz, és itt kötnék vissza az előző gondolatodra, hogy pont ezért, amit mondasz, minek után nem tudjuk már fölkészíteni a gyerekeinket. Nem az, hogy a következő, nem tudom én, 50 évre, a következő 10-re se tudjuk őket fölkészíteni.
Így van.
Pont ezért nagyon fontos, hogy többet gondoljunk, és többet szánjunk az önfejlesztésre, az önismeretre, hiszen olyan dinamikusan és gyorsan változik a tárgyi tudás, hogy annak a megszerzése igazából ma már folyamatosan változik, bárkinek lehetősége van, minden fönn van az interneten, igen, meg igen, lehet tanulni a legkorszerűbb tudásokat villámgyorsan. Viszont, hogyha nincs ehhez egy olyan személyiségünk, aki jól tűri a változást, aki könnyen adaptálódik, aki tűri a kudarcot, aki képes mondjuk a visszajelzéseket nem kritikának kezelni, hanem támogató, vagy hát igazából van erre szavunk, építő kritikaként vesz, és ebből képes fejlődni, akkor hiába van mondjuk 2 diploma, 2 nyelvvizsga, nem tudjuk működtetni. Fontos, hogy a személyiségünk, amiben mi igazán jók vagyunk, az emberi mi voltunk, a humánumunk, az legyen nagyon fejlett, mert ahogy telik múlik az idő, nem csak a többi kortársunk fog konkurenciát jelenteni számunkra, például a munkaerőpiacon, hanem a mesterséges intelligencia is. Kár belemenni egy eleve vesztes helyzetbe, hogy mondjuk versenyzünk egy mesterséges intelligenciával, ki tud jobban elvégezni rövidebb idő alatt adott mennyiség, és ezek általában jó nagy mennyiségű munkát. El fogjuk veszíteni. Olyannal kell versenyeznünk, vagy olyanba kell előre törnünk, amiben a gépek nem tudnak utolérni minket, és talán ma még ez megmosolyogtató, de ez a jövő. Hogyha a humán képességeinket fejlesztjük, hogyha magunkra reflektálunk, most még a mesterséges intelligencia ott tart, hogy amiről tudunk, jegyzem meg, hogy intelligensen reklámokat dobál fel a telefon képernyőjén érdeklődésünknek megfelelően. De most már modellezik azt, hogy egyszerűbb jogeseteket tud-e ellátni mesterséges intelligencia? Milyen vállalatirányítási metodikákat tudnak átvenni ezek a gépek és algoritmusok? Ezzel nem fogunk tudni versenyezni.
Rendkívüli módon örülök, hogy ez szóba került. Amikor előkészítettük ezt a műsort, akkor nem említettük, hogy a mesterséges intelligencia is valahogy szóba kerüljön. Azért örülök neki, mert mához 2 hétre Alföldi István lesz a vendégem, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság néhány nappal ezelőtt nyugdíjba ment ügyvezető igazgatója, és a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni, pontosan arról, hogy mit tud és mit nem tudhat, miben jelent veszélyt és miben jelent lehetőséget a számunkra. A mi beszélgetésünk viszont a személyiségről szól, és akkor azt hiszem, hogy sikerült jó megfogalmazást találni, amit személyiségfejlődésnek nevezel, az-e szerint az, hogy egyre jobbak legyünk a változás elfogadásában, a kritikák olyan feldolgozásában, hogy attól is előbbre lépjünk, és így tovább mindazokban, amelyeket felsoroltál.
Így van. Nekem társadalmi küldetésem az apák fölkészítése a gyerekvállalásra, hogy megtalálják a legjobb apai működésüket. És ebben az egyik legfontosabb, hogy hogy nevelik a gyereküket. Mondok példákat. Volt kutatás, tudományos kísérlet arra, hogy gyerekek 2 csoportjának ugyanazokat a matematika feladatokat adták koruknak megfelelő, és egyébként tudásuknak is megfelelő mennyiségi és minőségi matematika példa volt. Az egyik csoportot úgy kezelték, hogy a tudásukat, a személyiségüket dicsérték, hogy ők milyenek tulajdonképpen. Ez a tipikus ilyen létigékkel működő mondat, hogy ügyes vagy, okos vagy, különleges vagy. Rögzíti az adott embernek, jelen esetben gyerekeknek a gondolkodásmódját, bevési abba a helyzetbe, hogy ő valamilyen pozícióban van, ő ilyen, és ez egy sokkal rugalmatlanabb személyiséget eredményez. A másik csoportnak azt mondták, hogy látom, szorgalmasan oldottad meg a példákat. Látod, a sok munka kifizetődik. Biztos vagyok benne, hogy ha nehezebbet kapnál, azzal is megbirkóznál. Tehát a tettet, az aktust dicsérték.
A tevékenységet, és nem a helyzetet.
Igen. A következő héten mind a két csoport sokkal nehezebb feladatokat kapott, mint ami tudásának vagy érettségének megfelel, és mind a két csapat rendesen el is vérzett rajta, de az első csoport sokkal rosszabbul tűrte a kudarcot, hiszen ők különlegesek, hiszen ők nagyon okosak, és ez a kettő olyan távolságban volt, hogy ezt a kudarcot nehezen viselték. A másik csoport pedig egyáltalán nem vette magára, azt mondták, hát puf, ez így sikerült.
De különben én szorgalmasan csináltam, és...
Így van.
Értem.
És aztán megkapták a harmadik héten az újabb feladatot.
Most szólsz, amikor a fiaim életkora már hármassal kezdődik, most egy kicsit késő lenne váltanom, de azért köszönöm, hogy ezt elmondod. Őszintén meglepődtem rajta.
És az vicces az, hogy a kísérlet azt bizonyította, hogy amikor újra megkapták a koruknak és érettségüknek és tudásuknak megfelelő feladatokat, az első csoport már annyira stresszes volt,
már
hogy elkezdtek...
Már abban is rosszabbul teljesített. Kitaláltam?
Igen, kitaláltad. Hú. Rosszabbul teljesítettek, csaltak, puskáztak, a szüleiknek
mert
nem mutatták meg.
Mert bizonyítani akarták, hogy ők a különlegesek.
Így van.
Vagy csalódtak abban, hogy ők a különlegesek.
Igen. Ezt nevezhetjük úgy, hogy fixed mindset, egy olyan gondolkodási struktúra, ami kötött vagy rögzült. A Carol Dwecknek van egy, vagy hát ő a kutatója, a tudósa a fixed mindset és a growth mindset, tehát a fejlődés alapú gondolkodási beállítottságnak. Ő a kutatója, ő a Hősök terében is volt itthon Magyarországon, több interjút is adott, és hogy érdemes megnézni a videóit. Azok a gyerekek, akikkel úgy beszélünk, úgy nevelünk, hogy a tetteiket tesszük mérlegre, és direkt nem mondom, hogy kritizáljuk, mert a kritika általában súlyosan érint a gyerekeket.
Nagyon jó kifejezés, hogy tesszük mérlegre. A mérleg nem dicsérés, nem szíd, közöl egy eredményt.
Fontos, igen, hogy amikor dicsérjük, vagy éppen fejleszteni akarjuk a gyerekeket, akkor objektív tényekre támaszkodjunk, hogy ne azt mondjuk általában, hogy te egy rendetlen ember vagy, hanem mondjuk azt, hogy...
Most ez... Így és így sikerült.
Igen, a szobádban most járok a héten 5-5-ször, és 4 alkalommal kupleráj volt. Légy olyan jó,
tehát
és tegyél
rendet.
Tehát
soha nem a szemét minősítjük, hanem az adott helyzetet.
Így van. És ez kommunikáció. Ezen tudunk változtatni. Ezek a mondatok belénk vannak vésve, belénk vannak rögzülve.
Igen, persze. Hadd kérdezzem meg, ismered-e azt a kísérletet, amikor diákok egy csoportjának azt mondták, hogy ketté osztották a osztályt, és az egyik csoportnak azt mondták, hogy ők az intelligensebbek, ők a jobban teljesítők, és ők egy külön tanuló csoport lesznek. És a tanárok közül is néhánynak azt mondták, hogy egy felmérés alapján az derült ki, hogy ők a legjobbak, és ezzel a csoporttal dolgozhatnak. Majd egy év után ez a csoport látványosan jobb lett a másiknál, és akkor elárulták, hogy kalapból húzták ki a neveket, amire a tanárok roppant büszkék lettek, hogy akkor ők ennyire nagyszerűek, de akkor elárulták nekik, hogy az ő nevüket is kalapból húzták ki. Pusztán az a tudat, hogy ők a jobbak, hogy ők nagyszerűek, ez szárnyakat adott nekik. Ez mintha ellentmondana annak, amit te mondasz. Szeretném érteni, mert ez is stimmel, az is stimmel. Ez is logikus, az is logikus.
Hát most... A rövid a válaszom az, hogy nem ismerem ezt a kutatást, és nem szeretnék olyan okfejtésbe belemenni, amiről igazából nem tudok. Gyanítom, hogy ez kicsit ilyen placebo hatás alapon működött.
Abszolút, persze. Jó, hát én tanár vagyok, én az ilyen kutatásokat ismerem, és ezekből próbálok következtetést levonni, illetve a jövőben megkísérlem, hogy azt is figyelembe vegyem, amit tőled hallottam most, de azt hiszem megint itt van az ideje egy kis pihentető szünetnek.
Can't see no sky. My feet are so heavy.
Folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Vadas Jánossal, aki coach és személyiségfejlesztő, házassági és vállalkozási tanácsadó, és amire most külön rá akarok kérdezni, kispapa tanácsadó. Ez mit jelent? Valaki, aki most lett apuka, hozzád fordul, hogy mit kezdjen ezzel a helyzetével?
Igen. Ez a lakonikus és rövid
válasz.
Akkor
ezzel vége is.
A kispapa coaching arra való, hogy segítsen megbirkózni az apai szerepe. Pont azért, mert hogy rengeteg berögzült mintánk van, amire nem reflektálunk, amit csak automatikusan csinálunk, és jó lenne ezekre ránézni tudatosan, hogy ne megtörténjen a férfiakkal az apaság, hanem ők is valamilyen, nem is tudom, tudatosságból menjenek bele ebbe a helyzetbe. Megmondom miért. Például van egy ügyfelem, akinek a családjában az volt a szokás, hogy ugye a férfi a tenyerén hordozza a nőt. És ez nála azt jelentette, hogy agglomerációba vásárolt kétszintes családi házat, német prémium gépjárművel, mindent hitelre. Ami szép dolog, de ezzel a következőt ért el az egyik, hogy súlyosan megbillentette a saját anyagi helyzetét és a családét is, ezért jóval több munkát kellett vállalnia. Hétfőtől szerdáig dolgozott az egyik.
Gyakorlatilag kiesett a család életéből.
Így van.
Tehát, mert ő megtermelte az anyagi hátteret.
Pontosan azt nem tudta élvezni, akiért ezt a sok terhet vállalta. Ráadásul azzal, hogy kiköltöztek a zöldbe, egy olyan helyre került a család, ahol jó levegő van, meg madárcsicsergés, és ez szuper, de távol a nagyszülőktől, távol a barátoktól. Az agglomerációban nincsenek széles sétáló utcák, vagy mozik, vagy plázák, ahol az ember szociális életet él, ezért a feleséget tulajdonképpen megőrült. Be volt zárva. Megőrült, mire ő hazaérkezett. És nem értett, hogy a feleségének mi baja van egy ilyen csodálatos környezetben. Most Amerikában erre a jelenségre már szó is van. Ez a zöld özvegy jelenség.
Jó.
Igen, amikor nagyon ugye annyira egyedül van az anyuka, a friss anyuka magára van hagyva, hogy hiába szép a környezet, ez inkább kontraproduktív. Most ezekről a dolgokról csak akkor tudunk gondolkodni, és akkor tudunk jó döntéseket hozni, hogyha ezekről beszélünk, hogy ezek nem társadalmi tabuk, hanem őszintén férfiak mi egymás között meg tudjuk ezeket beszélni. A kispapa coaching erre való, hogyha az apuka egyéni folyamatba jön, egyébként pedig minden évben tartok apa felkészítő tréninget, ahol az első blokk arról szól, hogy fog zajlani a szülés. Mi fog ott történni? Miért fontos az apa a családban? Hogy tudjuk újra gondolni az apai szerepeinket? Ez az első nagy blokk. A második a tudatos anyagi jelenlét, hogy mik az, ami belefér, mennyi a sok, mennyi a kevés, mennyibe kerül egy gyerek. Beszéljünk erről őszintén. Vannak erre kutatások Magyarországon is. Most nem akarok nagy bakot lőni, de azt hiszem, 2016-ban vagy a HVG-nek, vagy a Tárkinak volt egy kutatása, ahol egy ilyen 80 és 100 millió forint között jött ki az, hogy ennyibe kerül egy gyereket 0-tól 18 éves koráig fölnevelni, úgy, hogy ebben nincsenek luxus kiadások, mint magánegyetem vagy világkörüli út, hanem az, hogy vesz az ember használt ruhát, de vesz újat is. Néha elmennek nyaralni, vesz használt játékot is, vesz újat is. Tehát, hogy teljesen átlagos. Mondjuk ebben nincsen benne a privát oktatási intézmény, hogy aki magánbölcsödébe vagy magániskolába akarja járatni gyereket. Az már közel 100 millió forint, ez hatalmas összeg. És amikor az ember föltesz egy apának egy kérdést, hogy most mennyit keresel? És hogyha innen nézzük, akkor havonta mennyivel kéne többet keresni? Akkor ez egy nagy arculcsapás, egy kiózanodás tud lenni, ami ugye a felelősséget visszaadja az ember kezébe. Akarsz esetleg tovább tanulni, hogy a munkahelyeden újabb pozikat tudjál betölteni, hogy följe tudjál lépni a grádicson? Akarsz esetleg megtanulni webfejlesztés, programozást, hogy korszerű legyen a tudásod, és munkád után még el tudja adni egy pár weboldalt? Ezek fontos kérdések. Vagy a takarékosság ugyanitt bejön, hogy esetleg nem kell mindig megvenni az újabb és újabb eldobható popsitörlőt, hanem a régieket ki lehet mosni, mondjuk főleg a pisiseket, és otthon is be lehet keverni egy olyan kis recept alapján, ezeket a használt törlőkendőket, hogy újra lehessen használni. Olcsóbb. sokat lehet vele megtakarítani, környezetkímélőbb, és akkor nincsenek ilyen bulvárlap, címlap sztorik, hogy nem tudom én, tamponszörnyet találtak a londoni csatornahálózatban. Persze, mert mindent beledobálunk a szemétbe. A jövő a fenntarthatóságról fog szólni. Legyen az gazdasági, szellemi, lelki, és egyébként környezetvédelmi szempontból is.
Nagyon megrázó lehet egy leendő apuka számára, amikor például költségekkel vagy várható nehézségekkel szembesíted, de őszintén szólva most az a mondás jut eszembe, hogy kutatásni nem akkor kell, amikor az ember már szomjas. Tehát akármilyen kellemetlen ilyesmivel szembesülni, azért jobb előbb, mint egy kényszerhelyzetben. Hogyan fogadják a leendő apukák ezeket a gondolatokat, és egyáltalán mitől fordul valaki hozzád, mitől merül föl benne az a gondolat, hogy egy külső szakértőhöz kellene fordulnia?
Változó. Sokan vannak olyanok, akiket kvázi küldenek a feleségeik, és amikor már ott vannak nálam, akkor már nagyon jól érzik magukat.
Hát el tudom képzelni, hogy milyen hangulatban jelennek meg nálad, hogy keze keresztbe, lába keresztbe, szeme keresztbe, jégcsapok lógnak a levegőből. Hogy töröd át ezt a hangulatot?
Egy ilyen férfiúi bajtársiasságnak a hangulata veszi körbe általában az apatréninget. Amikor megérzik a pasik, hogyha egymásra támaszkodhatnak, hogyha összedobják a tudásukat és tapasztalatukat, a nézőpontjaikat, hogy igazából ennek a fajta közösségnek hatalmas ereje van. Nincs nagyobb megoldás vagy nagyobb erő, mint a közösségi tudás, amikor összeadódik, vagy az új nézőpontok, amit az ember egy ilyen tréningen, egy apatréningen megkaphat a társaitól.
Tehát azt, ami a hazai kultúrában van, hogy egy férfinek minden tudónak kell lennie, és nem szorulhat segítségre, mert ő a Rambó, aki megvívja a saját harcát, ezt arra fordítod át, hogy jó, akkor egymásnak segítsenek, mindenki érezze úgy, hogy ő a segítő, és közben ennek apró mellékhatásaként ő is segítséget kap.
Így van, tehát nekem az egyik tanárom mondta az egyetemben, hogy alakzatban jó repülni, ez azt jelenti, hogy az egymásnak a támogatása az a végeredményként a többet ad ki, mint hogyha mindenki egyedül próbálná meg az életviharait átvisni. Mondok még egy példát. Aki ma gyereket vállal, most az egy dolog, hogy széllel szemben vízel, de hogy olyan dologra vállalkozik egy apa meg egy anya, amire régen nagy családok vállalkoztak. És ezt nem azért mondom, mert régen minden jobb volt, nincsen bennem egy ilyen nosztalgia. Én nagyon szeretek most élni, szeretem a szabadságot, hogy van meleg víz és antibiotikum és fogkrém, ez tök jó. Nem szeretnék 200 évvel ezelőtt élni, de azt ne felejtsük el, hogy mondjuk egy családnak az élelmezése az úgy működött, hogy mondjuk voltak nagynénik, nagybácsik, 20 unokatesó, kimentek az almásba, és az egész család egy nap alatt egy komoly mennyiséget tudott eltenni mondjuk zöldségből, gyümölcsből, vagy a disznóvágáskor, megint a közösségnek az ereje. Na most ma ez nagyon nem így van. Aki gyereket vállal, az tulajdonképpen nem számíthat másra, csak magára és a párjára. Ezért fontos a kispapa coaching és az apatréning, hogy tegyük világossá, anya legfőbb szövetségesével apa lépett elő. Ma már a nagyszülőkre sem lehet úgy számítani, mint régen, mert vagy már elhunytak, vagy még dolgoznak, vagy ne adj Isten egy becsülettel átdolgozott élet után élvezik az életüket, utazgatnak, és nem vethetők be.
Vagy csak távol vannak, igen.
Vagy csak távol vannak, ugye a földre.
Nem egy faluban lakik az egész család minden unokatestvérrel és harmad unokatestvérrel együtt.
Nagyon jól mondod, mert ugye az aránytalan, a gazdasági javaknak az aránytalan földrajzi eloszlása miatt nyilván a hatalmas, jó GDP, vagy nem tudom én, magasabb jövedelmet biztosító régiók elszívják a szegényebbektől a munkaerőt, és ezért valaki vidékről Pestre költözik, Pestről Londonba, Londonból New Yorkba, és már annak...
Akár csak akármi nagyvárosba, ott se úgy megy a dolog, hogy három házzal arrébb megyek és ott a rokon,
hát
hanem esetleg
van.
Egy órát kell utazni, mire ott a rokon.
Tehát nagyon apa és anya nagyon egymásra vannak utalva. Fontos, hogy vált válnak vetve tudják végigcsinálni a kisgyermekes időszakot, mert nagyon nehéz lesz. És ehhez az kell, hogy mi férfiként kicsit újra gondoljuk társadalmi szerepünket, kötelezettségeinket és jogainkat, meghódítsunk mi is olyan új területeket, amikre régen nem volt bejárásunk, hogy elhiggyük, hogy képesek vagyunk például egy kisgyerekről ugyanúgy gondoskodni, ahogy az anyukája, kivéve a szülést meg a szoptatást. Lehet, hogy a saját módunkon fogjuk intézni. Lehet, hogy ez nem olyan lesz teljesen tökéletes, de el fogjuk tudni
másképp
intézni.
Másképp lesz tökéletes, ehhez mit szólsz?
Így van, másképp lesz tökéletes. És erről, ehhez viszont megint beszélni kell róla. Az én munkámnak a nagy része az a tudatformálás, hogy beszéljünk egy kicsit férfi emancipációról. Azt gondolom, hogy férfiként adósak vagyunk a saját szerepeinknek az újragondolásával. Az hogy lehet, hogy a hölgyek meghódítottak egy csomó olyan társadalmi területet, ami előttük régen zárva volt, mi meg még mindig ugyanott tartunk, mint pár száz évvel ezelőtt.
Mondjuk lovagi viadalok, meg sárkány megölése, meg ilyesmi már nem szerepel a repertoárban, de abban
milyen kár?
Igazad van, hogy, ugye, abban teljesen igazad van, hogy döbbenetesen változott. Én ebbe bele se gondoltam, hogy most a párnak, a gyermeket vállaló párnak magukban kell vállalniuk azt a teljes hátteret, amelyik korábban a család volt.
Így van, és ennek a tudás, ez a tudás nem áll rendelkezés. Ezt nem tanítják az iskolában. Viszont a példák is sokkal kevesebb, ami rendelkezésre áll, ahonnan ezt el lehetne lesni. Ráadásul a kisfiúknak még nehéz is, mert a lányok verbális készségeiknek hála beszédben jól, és kapcsolódási képességeik miatt jól meg tudnak nyílni egymásnak. A fiúk meg inkább ellesik tettekből, a példákból a működéseket, és most már nagyon kevés férfi minta van.
Ez megint ugyanaz, hogy a mi kultúránkban mintha kínos lenne segítséget kérni, vagy bevallani, hogy van a világegyetemben olyasmi is, amihez én nem értek. Apropó, beszéltél különféle viselkedési mintákról. Gondolom, itt elsősorban azokra gondolsz, amelyeket az ember saját maga gyerekként átélt, illetve ahogy fölfogta azt, amit gyerekként átélt. Holott ezekről a mintákról is tudjuk, hogy nem biztos, hogy más körülmények között működnek. Azt hiszem azonban attól félek, hogy most már az időnk lejárt, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és nem tudok mást mondani, mint hogy jó volt veled beszélgetni. Én tulajdonképp remélem, hogy még találkozni fogunk. További szép napot kívánok!
Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak, és minden jót kívánok! Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you.